21 órakor jelentkezünk legközelebb. 20 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Különös, légyraj döngésénél nem erősebb, zümmögő jajongás árad. Állandó és vontatott hullámokban, szívbe markoló döngicsélés, amelyben egy szó, egyetlen szó ismétlődik szüntelenül. Jaj.
Igoen főhadnagy jelentést ír. Befejezi, lezárja a levelet. A kapitányra néz, hosszan, szánalommal.
Sziron kapitány a bőrkanapén alszik. Hátra süppett koponyával, nyitott szemmel, hortyogva és szigorúan ráncolódó homlokáról patakzik a verejték.
Vigoen csendben kimegy. Megáll a folyosón. Még nem ismeri a járást itt, bár Szudánban.
A sötét, dohos folyosón minden csendes. Odakint virrad már.
A főhadnagy az egyik ablakból odalát a kopár pokoltető csonka kúpjára.
Miért jajgat a csontbrigád?
Anton. Vigoen hökkenten hátrafordul. A kereszt nevén szólították.
Én vagyok.
A folyosó sötét sarkában egy árnyat lát.
Mit akarsz tőlem, Anton? Itt is üldözöm.
A főhadnagy egészen az árny elé lép, és kutatva az arcába néz. Felismeri.
Hallgass rám. Menj el innen. Ne szaglász, ne kutass.
Vigoen megvetően hátat fordít.
Várj. Én figyelmeztettelek. Könnyen megtudhatod, miért jajgat a csontbrigád. De nem lesz senki, akinek elmeséld.
Csontbrigád.
Fotóalbum. Rejtett kamerával készítette Rejtő Jenő. Harmadik rész. Szürkül. A pókháló színűen derengő, alvat égbolt foszladozó ponyvaként takarja be a sivatagot.
Sziron kapitány felébred az ócska kis kanapén, ahol ruhástul elaludt részegen. Fejgörcs kínozza, és a szája pokoli szárasságban ég.
Fékám kegyetlenül megkínzott testének. Minden tagja fáj, de feltápászkodik.
Hajnali sorakozó.
Ha most nem bírja, akkor elveszett ember.
Mázsiron őrmester különösen gyűlöli a 63-ast.
Nap felkelte. Harsogó bíbor, majd sárga színekkel tágul a fény, egyre hatalmasabban.
Az őrmester fékám felé sandít.
Vigyázz!
Jól tudja, hogy most itt az ő ideje.
Indulás!
Mázsiron katonásdit játszik ezekkel a nyomorultakkal, a végsőkig kihasználva alárendelt szerepüket.
Hé! Hey! Zárkóz, mert búzsba köttetlek!
A katonai szokások, fegyelmezett mozdulatok, elviselhetetlen, megalázó szenvedést jelentenek olyan embereknél, akiket bezártak ide az afrikai büntetőtáborba.
Nem a kőtörés a legrosszabb, hanem a zárkózás, a csatlakozás. Mindaz, ami a hozzávaló tartalom nélkül halálosan ostoba műveletnek tűnik előttük.
Emlékezteti őket a boldog, megbecsültek társadalmára, ahol katonák lehettek, és tisztelték őket.
Berlák tiszthelyettes jön sietve.
Vajon mit akar ezen a korai órán?
Mazeron!
Oui!
A 63-as kivonult munkára?
Oui, mon adjutant!
Ezt az embert különös elővigyázattal kezelje. Vigyázni kell, hogy életben maradjon.
Oui, mon adjutant!
És nyissa ki jól a szemét. Gyanús tüneteket tapasztalunk újabban az erődben.
Sarkon fordul, és tovább.
Az őrmester még sokáig eltűnődik felette.
Mi lehet ezzel a 63-assal? És miféle gyanús tünetek lehetségesek itt az erődben?
Szamárság!
Sziron kapitány álmosan feltápászkodik az iroda bőrkanapéjáról. Nagyot nyújtózik, sajgó ízületei ropognak.
Micsoda sivár! Halott nihilizmussal telik itt minden nap. A céltalan kín szolgálatában.
Mintha belülről feszítenék a koponyáját, olyan nyomással jelentkezik az elmúlt alkoholmámor visszahatása, ahogy lassanként elvértelenedő agya ismét lehűl. Jeges veríték csurog a bőrén, és keze lába elhaló bizsergéssel érzéketlen művégtagokként tartoznak hozzá. Csak azért, mert tudja, hogy vannak.
Hát ez meg... Berlák!
A kapitány gépiesen a zubbonyába bújik, majd ásítva, szédelegve felcsatolja a kardját.
Berlák!
Sietve jön a tiszthelyettes. Egy dobbanással megáll feszesen a küszöbön. Önérzetes, de szolgálatkész embert jellemez az arckifejezése.
Berlák szép férfi. Klasszikus arcéle, magas homloka és arányos, kisportolt alakja jól érvényesül a kissé túl díszes, tiszthelyettesi egyenruhában. De a kedvező összhatást lerontja az, hogy pózol. Jelenleg olyan feszesen áll, mint a legalázatosabb baka. Homlokán három szomorú, de férfias redő, és várakozó érdeklődéssel néz Sidonra.
Kapitány úr!
Ide figyeljen, Berlák! Ne bohóckodjon már itt nekem! A francia altiszt kemény katona, de nem lakály, és nem is viselkedik úgy, mint valami túlbuzgó újonc.
A tiszthelyettes elvörösödik, a halálos szégyenérzet hideg gyűlölet árad szét testében.
Jelentsen!
Mint egy 7 perccel ezelőtt, amikor a foglyok munkahelyükre igyekeztek...
Röviden, kérem! Minek ez a drámai nagyképűség?
Ismét...
A fájó megalázottságtól bereked egy másodpercre.
Ismét merénylet történt Mazeron őrmester ellen.
Hogy az? A harmadik már. Jöjjön! Lizsé pedig írja a jegyzőkönyvet.
Dokumentumfotók. A vizsgálat megkezdődik.
Kétségtelenül megállapítható, hogy a kórház melletti mosókonyhából adták le a lövést. Megtaláltuk az ablak mellett a földön a kis részüveit.
A kapitány megtörli izzadó homlokát. Tiszti jó ízlése tiltja, hogy vizsgálat közben pálinkát igyon, ezért még idegesebb, még türelmetlenebb. Különösen bosszantja Libur nagyképű aprólékossága, aki úgy jár körbe fontoskodva, mint egy mesterdetektív.
A vizsgálat a kórház épületben folytatódik.
Mit kell annyit vizsgálni? Úgy sem értünk hozzá.
Minkiev doktor. A tábor orvosa amúgy szenvedélyes bélyeggyűjtő. Nemigen lehetne hirdetője az ókorban oly magas színvonalon álló hedonista kultusznak, amely az erő és szépség együttesében látta az eszményi férfit. Alakját igen mostoha elbánásban részesítette az alkotó természet. Alacsony termetű, csámpás, csontos ember. Arcát egy torszkép rajzoló is tervezhette volna, és különösen csúfolódó kifejezést operált rá egy robbanás, lepörkölve fél szemöldökét és apró, fekete sörte bajusza egy részét. Azon mód, hogy felverték álmából, egy női sejem kimonóban és szalmapapucsban kíséri végig a vizsgálatot.
Ha csak teheti, ezt a vörös és arany színű kopott viselte spongyolát hordja egyenruha helyett.
Szóval innen nincs kijárás az udvar felé. Hol a csodában van Vigoen?
Ki az?
Scraven pótlására jött, mint a parancsnok helyettese.
Na, gyerünk tovább! Elázik valamennyi bélyegem.
Újra az irodában. Mindenki visszatért. Eredmény nulla. Egy csomó céltalan kihallgatás.
Mégiscsak hallatlan! Ez a harmadik merénylet az őrmester ellen, és a vizsgálat semmit sem képes felderíteni.
Azt hiszem, szólni kéne az őrmesternek, hogy legyen kíméletesebb a foglyokhoz.
Ez más kérdés. Az őrmester cselekedete is semmi esetre sem tehetik indokolta az orgyilkosság bűnét.
Mikor történt az első merénylet?
Az elmúlt évben, mint azt megállapította a vizsgálati jegyző.
Szépen röviden! Mikor történt?
Tavaly. Április 5-én.
Guillaume, aki eddig mereven a kilincset nézte, hirtelen feláll. Az arcáról verejték csurog.
Azt hiszem, nincs rá mit szükség. Nekem most vigyázni kell magamra.
Nem ártana, ha te is elmondanád a véleményed az ügyről?
Véleményem. Véleményem az, hogy akár a fertőtlenítésnél az okokat kell izolálni. Mint ahogy például engem ide küldtek ebbe a verembe. Mert ez verem, kérlek.
Jó. Most megy pihenni.
Ha nem hallgattok végig, kérlek, Alásson.
Gyerünk tovább.
Várjatok. Csak egy pillanat. Ez fontos. A pszichikai erő.
Mintha megzavarodott volna.
Ugyan. Csupán neuraszténiás. Maláriás rohama volt.
Minkiev doktor szivarra gyújt, amitől még sokkal nyugtalanítóbb lesz a megjelenése.
Hol az ördögben van Vigoen főhadnagy?
Ezred orvos úr, jöjjön csak ide egy pillanatra.
Mit akar, Lizsé?
Nézze csak, ez a vörös nedvesség itt vér?
Nem. Vörös bor. És jól tartsa a száját erről. Érti?
A véres noteszen ez áll. Vigoen.
Sziron csuromvizesen a törzsépülethez siet.
A kapuban Berlak toppan eléje.
A nap már égetően tűz, mert lomha iramban, mint valami sárga vénpók, fokonként magasabbra kapaszkodik az égen.
Engedelmével, ha szabad szólanom, kapitány úr, azt hiszem, hogy ön félreérti a képességeimet.
Mi? Beszéljen értelmesebben, Berlak.
Engedelmével, kapitány.
Ne mondja folyton azt, hogy engedelmével. Mit akar, kérem? Mondja ki egyszerre, ahelyett, hogy cifrázza.
Ahogy kapitány úr megítél, az nem fedi valódi képességeimet.
Ugyan, kérem, miféle ostobaságok ezek? Azzal törődjék, amit mondtam. A 63-assal bánjanak keményen, de életben maradjon, mert maguk sem érik túl, ha elpusztítják. Intézkedjék, hogy ez a fogoly azonnal kihallgatásra jelentkezzék.
Ott hagyja a tiszt helyettest. Futva érkezik Tigé káplár.
Az örömester úr előre küldött. Nem tehetünk róla. Tessék elhinni, késő jött a parancs.
Mi történt?
Az őrök nagyon verték a 63-ast.
Így történt. A kőbánya kazányában krétaszínű sűrű fellegek között fuldokolva robotol a büntető százal.
A foglyok hatalmas csákányokkal fejtik a köveket.
A
csupasz szikla már olyan tüzes, hogy alig lehet kézzel megfogni.
Katlanszerűen van kiválva a szikla, úgyhogy megáll benne a forróság és a por.
A felcsapódó szilánkok apró, fájó sebeket ejtenek kézen és arcon.
Fékem alig bír mozogni. Minden csontja sajog a kikötéstől. Még ápolásra szorulna, de a többiekkel együtt, végső erejét összeszedve, törj a követ. Vigyázz, hogy az akarata uralja kifacsart tagjait, nyilalló izmait.
Maziron és az őrök vérszomjasan figyelik. Ha gyengül, lesújtanak rá.
Fékem előtt piros és sötét foltokban ugrál az áttüzesedett levegő. Keményen összeszorítja a fogát, és töri a követ.
A Grison nevű káplár is ott járkál fel és alá. Időnként rásonult.
De csak nem lankad ez a 63-as.
Rusztag az emberek, gyerünk! Gyerünk!
A sok nehéz kalapács gyors ütemben csapkod, mintha egyetlen nagy gép zakatolna.
Ütik.
Köhögnek, prüszkölnek.
Por a levegő, szál a por.
Vér, verejték egybeolvad. Szétterül, porrá omlott kőtörmelékbe szárad.
Fékem gyengül már. Szédül.
Na mi az, kutya?
Minden erejével markolja a nyelet. Az őrmester árnyát csapkodja a köveken. Már nem lát. Az is lehet, hogy ájultan dolgozik, mert egy sötét függöny mindent elzár.
Inog a levegő. Grison jön oda, vigyorog.
Talán a kapitánnyal mulatni jobb volt. Mi? Tán pihennél.
És belerúg a kezébe. Aztán tovább sétál.
Iszonyú kínez. Kivérzetten. A merőlegességból perzselő napkorong alatt.
Váratlanul friss szellő támad, amitől feléled. Aztán meglát egy lengő kabátszárnyat rabtársa a tüdőbeteg Gerard kezében. Azzal legyezi őt a fiú.
Köszönöm, pajtás.
Maziróra reggel rálőttek.
Amíg pokol van, addig megfelelő ördögöt is találnak. Maziron vagy más. Nem mindegy.
Robbantanak. A széthulló sziklák alól fehér köd emelkedik vontatottan. Olyan a szélcsend, hogy vastag gomolyag marad a mészpor e mozdulatlan, súlyos forróságban.
Fékem ütemesen csapkod. Halántéka a versenyt kalapál a kezével. Sebesen üti a követ, hogy pattanjanak a sziklák, de nem érez fájdalmat. Jóleső álmossággal kicsúszik hűlő koponyájából az öntudat. Múlik a világ, távolodik a sivatag. Nagyon messze az öreg valami.
Lehullott a kalapácsa.
Minden mindegy. Nem fogja érezni a bikacsököt.
Lehagyatlik a domb mellé, kövek ördülnek rá. De nem üti senki. Déli pihenő. Ilyenkor a rab tehet, amit akar.
Már ez is Szilvalekvárból van.
Van ereje a bitangnak. Kikötés utáni napon egyik kutya sem húzta még ilyen hosszú ideig.
Gerard egy nedves kendővel törölgeti Fékem arcát.
Lassan feléled.
Rendkívüli fizikumának sikerült újra a tudat kezébe erőszakolni a kormányt.
És hirtelen dönt. Miért is csinálja tovább?
Feláll, körülnéz vérbe borult szemmel, majd Grisonhoz lép.
Adjanak vizet.
Még mit nem, hé?
Elég volt.
És kőtörésbe keményedett kezével irtózatosan pofon üti, hogy a káplár állkapcsa megreccsen. Mindenki megdermed egy pillanatra.
Az őrök térnek először magukhoz. Riasztó lelést adnak le.
A rabok a földre vetik magukat.
Mindenfelől katonák rohannak elő. Félkaréban puskacsövek fogják körül a foglyokat.
Ekkor kezdik el ütni a 63-ast. Nyolcan verik, rúgják lihegve.
Állj! Állj! Ostoba barmok! Orvost!
Mondj, ilyen barmok!
Hordágyon viszik Fékámot a kórházba.
Az ördögbe! Mit csinált ez a szerencsétlen?
Megütötte az őrség vezetőjét.
Akkor is gazság egy embert ennyire megverni. Forró vizet hozzatok!
Az orvos visszaül a lábos mellé, amelyben bélyegeket áztat. Csipesszel kivesz egyet, és nagy hitot szorít a szemgödrébe.
Azonnal, fiam. Csak vizet hoznak.
Itatósra teszi a bélyeget, és ujjamat szed ki a csipesszel.
Itt a víz, doktor úr. Mi lesz vele? Meghal.
Sajnos reménytelen az állapota. Életben marad a szerencsétlen.
Tigi visszamegy az irodába, ahol Lizsé írnok már vár rá. Szeretnek beszélgetni egymással.
Az ilyen forró napon elfárad az ember.
És nagyon izzad. Az így van.
Biztosan. Mert a meleg 50 fok legalább.
Árnyékban.
Napon még több.
65-70 fok.
Nem is szólva a porról. Mert nagy szó a por, kérem.
Bemegy a nyak mögé.
Teljesen. És viszket.
Lizsé egy öngyújtót javítgat. Tigé a fal mellett ül egy padon, és nézi.
Az öngyújtó nem bírja a klímát.
De meg lehet javítani, akkor bírja.
Az embert nem lehet reparálni.
Vagy veled, olykor kiszednek.
De itt a tüdő, meg a máj megy tönkre.
Utána a vese is rosszul bírja.
Az öngyújtónak a rugó a veséje.
Ez okos mondás volt. Mert ha az öngyújtónak nincs is veséje, mégiscsak hasonlít az emberre.
Az öngyújtóra is ráillik, hogy bármilyen bedöglött, egy szikrányi életet mindig csiholhat belőle a káplár.
Ez szintén jó mondás volt. Ennek az öngyújtónak hiányzik egy kereke.
Akkor nem lehet megcsinálni.
Nem is. De bíbelődni kell. Mert az őrvezetője és az is öngyújtóhoz hasonlít. Mindjárt robban.
És szintén hiányzik egy kereke.
Ha robban, akkor megvan neki mind.
De az épelméje nem normális neki.
Az a maláriától lehet.
Jön Sziron kapitány.
Talpra ugranak.
Lizsé, hozz vörös bort!
Az íróasztalhoz ül, egy rövid kézmozdulattal lesodorja az öngyújtó alkatrészeket.
A 63-as lábadozót kihallgatásra!
A vörösbor, kapitány úr.
Várj! Látta valaki tegnap óta Vigoen főhadnagy urat? Mazsiron intézkedjék, hogy Vigoen főhadnagy urat keressék. Eltűnt.
Jel is, kapitány úr.
Oh.
A 63-as számú fogoly kihallgatásra jelentkezik.
Aránylag szerencsésen megúszta a verést. Egy tapasz fut keresztül az arcán, és kék dudorok itt-ott. De mosolyog, és a szeme is alig vesztett valamit a fényéből.
Hát, gyere csak. Gyere egészen ide, az asztalhoz. Úgy. Sajnálom, hogy a múltkor kiköttettelek, mert te parancsra ittál velem. Tehát, na, mindegy. Ülj csak le, ülj le, ide, igen. Mert mégiscsak az egyedüli alak vagy itt, akinek modora van, akivel inni lehet, és beszélni is. Csak éppen, hogy egy kém, egy áruló. Hát, mondd csak, öregem, hogy lettél spion, te díszpéldány?
Erről akar beszélni, kapitányom?
Azt akarom tudni, miféle lelki rugók vezettek erre, fékám komám. Te disznó áruló.
Magam sem tudom.
De ha széthasítom a fejedet, akkor majd tudod, te!
Észbe kap. Ismét mosolyog, derűsen, szélesen, de nagyokat fúj közben. Egy kedélyes tigrisre emlékeztet.
Na jó, így áll. Egészségedre, te kedves áruló. Vigyál, te disz... Vigyál, fiam.
Egészségére, kapitány úr.
Ezt nem mond, érted? Nem mond semmit, ha kocintunk. Nézd te, pékám. Engem büntetésből helyeztek át ide. Tudod?
Gondolom, munkapitán.
Igen, na jó. Én most bizalmas leszek te hozzád. Figyelj rám. Szeretek egy nőt. Szerettél te már igazán?
Azt hiszem.
Várj, megmutatom a fényképét.
Szép.
Azt nem kérdeztem, te disznó!
Kikapja a képet a fiú kezéből. Megtörölgeti, mintha bepiszkolódott volna az érintésétől.
Így áll, fiam. Kedves, rokonszenves áruló vagy. Én hazamehetnék Párizsba, ha akarnád. Párizs. Az nagyon szép. Tudod azt a dalt a bohémekből, amikor Mimi meghal?
Igenis.
Azt jázd el.
Fékám hegedül. Azt a dalt a bohémekből, amikor Mimi meghal. És az ablakon keresztül a sivatagot nézi.
Elég. Elég. Figyelj rám, te ember. Én megpróbálok őszintén beszélni veled. Nekem azt mondták, hogy legyek hozzád kedves és udvarias. Pedig te egy disznó áruló vagy, akit megvetek, utálok és lenézek. Érted?
Értem.
Rendben van. Én nem tudok komédiázni. Én más szót próbálok. Őszinte, szép szót. A szívedhez beszélek. Egy áruló szívéhez. Érted? Egy veszett farkas bölcs megértésére számítok. Érted?
Igenis. Fékám úgy érzi, mintha lassan, válogatott kínzással ölnék. Ez a bánásmód jobban fáj neki, mint a verés, amikor tiportak rajta.
Te, fékám, mondd meg nekem, hogy hol a táska. úgy sem juthatsz hozzá soha. Én meg visszakapom Párizst, a mennyasszonyomat, mindent. Hát legyen szíved!
Lihegve nézi a rabot. Az arcán vibrál minden ránc. Egyik tenyerét a májára szorítja. Nagyon fáj.
Kapitány úr, sajnálom, de én nem mondom meg.
Meglátjuk. Te most választhatsz. Vagy segítesz rajtam azzal, hogy megmondod, hol a táska, vagy kínszenvedés vár rád.
A rothadó bútorokban mindenütt bogarak percegnek, nyikorognak, rákcsálnak.
Nem félsz? Na jó, jó. Majd, ha úgy érzed, hogy nem bírod a kínzásokat, elárulod a táska rejtek helyét. Cserébe könnyíteni fognak a sorsodon. Mi? Nem lenne jó? És én is viszont látom Párizst. Neked meg az oráni fogházban kitűnő lenne.
Én itt is jól érzem magamat, kapitány úr.
Igen? Jól érzed magad? Gratulálok.
Bealkonyult. A legyeket moszkitók váltják fel. A sivatag felől megszólal egy hiéna. Az éjszakára virradó madarak némelyike siránkozó rikácsolással hívogató rövid kiáltást hallat. Ónos, pinceszagú ködbe borul a délután, és ez a színtelen, fullasztó félhomály a letűnt naptól lihegve dermedten áll a sivatag felett.
Te, nekem a májam oda van. Megül itt az éghajlat. Én nagyon beteg vagyok. Segíts rajtam, te kedves piszok hazaáruló.
Gyerekes, szomorú várakozással néz rá. Püffett arcán remény és bánat.
Pontosan Sziron arca előtt tenyérnyi pók ereszkedik le. Nézi, nem bántja. A pók az íróasztal lapjára hull, koppanva, és ilyetten összehúzza a testét. Meglapul.
Nincs mit mondanom, munkapitán.
Mozdulatlanul néznek egymás szemébe. A pók dermedten kushat az íróasztalon. A mélyebb tónusokba süppedő alkony pasztelszürke kocsonyája remek körülöttük.
Hát nem mondod. Na jó, jó. Akkor most mindenkinek jogában áll majd vallatni téged. És itt lesznek olyanok is, akik jobban értenek ehhez, mint én.
Alig látszanak a körvonalak. Az utolsó árny kontúrjai is beleolvadnak lassan a mindent felszívó lomha sötétségbe. Most a pók lassan elindul az íróasztalon.
A kapitány az egyik fiókból előveszi a pálinkát. Megpróbál tölteni.
Nem. Én nem pofozok. Engem küldjenek egy szakasszal bármelyik magaslatra. 10 gépfegyverfészek ellen rohamozni. Én ezt értem. De a pokol minden ördögére. Én porkoláb, hóhér, vérebb nem vagyok. Most elmehetsz, de vigyázz!
A cigaretta felparázslik, aztán lassú ívben leereszkedik, mint egy tűzszínű fáradt bogár.
Tudod te, 63-as, hogy mi vár rád? Hallod? A csontbrigád.
Hallom.
Takarodj! Azt akarom, hogy ebben a kriptában csend legyen.
Akkor miért nem hagyják békében nyugodni a halottakat?
Sziron rámered a fogolyra. Nyitott szájjal, tétován, két ajka között egy hosszú nyálcsepp feszül. Ökle megmozdul.
Pusztulj!
A kapitány még úgy marad pár másodpercig. A küszöb felé ámultan tompult révedezéssel.
Nini, nagy kövér patkányok baktatnak befelé az ajtón.
Borzalom, hogy nem írtják a férgeket.
A légyfogó gyíkok is elszaporodtak. Nem egy, hanem 8-9 siklik szerteszét a legkisebb zörejre. Közöttük egy egészen undok, zsíros, fekete színű kígyóféle is. Ez éppen oda pottyan a mennyezetről a lába elé.
Végig dől a kanapén nagy sóhajjal. Elég volt. Nem kell több meglepetés, bűnügy. Hagyják békében felfordulni az ember.
Van kapitán!
Mi történt?
A ház mögötti vízgyűjtőben megtalálták Vigoel főhadnagy úr holttestét. Valaki agyonlőtte.
A távolban felerősödik a csontbrigádi hajgatása. De valami egészen különös kárörvendő siránkozással. Úgy szól ez a melódiátlan messzi zsongás, mint varjak éneke, ha akasztott emberhez szállnak.
Csontbrigád. Rejtő Jenő regényét rádióra alkalmazta Palotás Ágnes. A harmadik részt hallották. A szereposztás a következő volt. Fotós Scherer Péter, Fekam Kamarás Iván, Sziron Blaskó Péter, Minkiev Benedek Miklós, Berlak Seres Zoltán, Guillaume Kálid Artúr, Liburn Hajduk Károly, Lizsé Szacsvai László, Tigé Kerekes József, Mazsiron Galkó Balázs, Grisson Hannus Zoltán, Zserár Kisfalusi Lehel, Viguen Széles László. Közreműködött Borbicki Ferenc, Botár Endre, Elek Ferenc, Fenyő Ervin, Szatmári Attila, valamint Hegedűn Melis László. A felvételt Kornédesz Tamás és Váli Marian készítette. A rendező munkatársa Kálmán János. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Rendezte Markovics Ferenc.
A rádiókompozíció felvétele 2007-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben november 7-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nemes Nagy Ágnes verseit Zsolnai Júlia és Szabó Zsuzsa mondja el.
Reggeli egy dán kocsmában. Vörös kőpadló, súrolt asztalok. Rajtuk keskeny, keményített az abrosz. A kandallón tányérnyi barna óra szuette lábon dől hozzá a falhoz. Famutatója rándul, mint az ín öreg lovak meggöbösödött térdén, és halkan percen, mintha széna hullna, vén lomhatestük a jászolhoz érvén. Mert istálló volt hajdanán e hely, mielőtt még a tisztaság kifente, s a holt lovak szelít farára méláz a kávé illat gomolyán az elme. Nyílik az ajtó, jő a dús szakácsné, kávészag árján imbolyogva szintén. És hátra bök, magyarázva, hogy arra félrefitult arccal szundít a pincér. S a tálca, ürmös, és micsoda sajtok, tejszín, kövérség, sonka, roskenyérrel. Bizony még sokszor erre gondolok a matrácról majd felriadva éjjel. Kint az idő gyöngyszürke, mint a tenger, mely hangtalan fickánd az ablakon túl, s a tompa zúgás, mint a néma filmnél a zongora, tán nem is vele kondul. Mert zsong a ház is, fortyan, köp a kávé, a piros sajtok körben puffadoznak, csusszan, zizeg a sok kemény terítő, s az asztalok szemérmes táncba fognak. A barna lépcső fogsorát kinyitja, s mély basszus hangon hosszan hahotáz. Zümmögnek mind a termetes gerendák, és négy sarkát emelinti a ház. Guggoltából feláll, a pincéjében megkottyannak a pálinkák borok, és kéményéből bodrot eregetve a zsibbadástól vígan tántorog. Egy viaszkos vászoncsizmás halász a sziklák mögül éppen erre téved. Megáll, felbámul, s látom, tenyerét riadtan kapja két kerek szeméhez. Napló. Ész. Belátom, nincsen rá okom, de mégiscsak gondolkodom. S mert illik őt fitymálva néznem, esztelenül bízom az észben. Lidérc. A cafatokban rothadó világból az értelem mocsári fénye lángol, a holt tetem bomló fejére libben, és megmutatja fogsorát mezétlen. Bosszú. Ki nem tud bosszút állani, de megbocsátani se végképp, az örökmécsként égeti oldhatatlan keserűségét. Sic itur ad astra. Ezekhez képest szent vagyok, nem érhet semmi vád. Még lassan istenné leszek, ha így tart a világ. Július. Fény, fény, napfoltok, illatozó színek. Szívem helyén, ahogy szokás, virág. Még most az egyszer mindent megbocsátok, de ezután már javulj meg, világ. Ülsz és olvasol. Ülsz és olvasol. Még te sem tudod, mi egyedül vagy. Néha felérzel azért, és mély a mozdulatoddal gyöngéd állati búsejtése mártja a fénybe egyszeri arcod. Tükör előtt. Leveszed lassan arcodról a színt, s az egész arcod szeretnéd levenni. Várod, hogy a fotel feláll, legyint, s únottan fog mögötted megjelenni. Elmélkedő. A régi póz már nem felel meg. Vegyünk egy újat. Ezt lehet. Oly mindegy, milyen öltözetnek igazítod a testedet. Mindegy a ruha, de a test is. A szellem meg a mindenit. Nem sejti, merre hajtja Tespis, míg orcájára színt derít. Őszinteség. Émelyedem magam kibontván. Bejó is annak, aki spontán. Mentem volna szódás kocsisnak, ki a nagy szőke lovakat csak mossa, mossa hallgatag.
Szobrokat vittem. Szobrokat vittem a hajón. Hatalmas arcuk, névtelen. Szobrokat vittem a hajón, hogy álljanak a szigeten. Az orr s a fülporca között 90 fokos volt a szög, különben rajtuk semmi jel. Szobrokat vittem a hajón, és így süllyedtem el.
Nemes Nagy Ágnes verseit Zsolnai Júlia és Szabó Zsuzsa mondta el. Összeállította Eszterházi Péter, szerkesztette Stifner Gábor, rendezte Varsányi Anikó. A hangfelvétel 1991-ben készült, és legutóbb 2002. január 17-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Thank you. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.